Köszöntelek, Orsi, a Trendetlenségben.
Köszöntelek én is, köszönöm a meghívást.
Azt gondolom, hogy a te területed nem hiányozhat a mi trendetlenségünkből, hiszen most már nem csak a nőkről beszélgetünk, hanem szerintem a férfiakról is. Mindenkinek jár egy kis szépítés, egy kis kozmetikálás. Hogyan tudnád megfogalmazni, mi a kozmetika, illetve egy jó kozmetikusnak a feladata, célja ma?
A kozmetika igazából az egy görög szóból ered, a koszmoszból, és díszítés is jelenthet, de viszont a kulturális együttélés egyik fontos összetevője a mai világban. A kozmetikus minden korban azt a cél szolgálta, és szolgálja most is, hogy az éppen uralkodó szépségiparban segítsen elérni minél jobbat és szebbet. A kozmetikus fő feladata az, hogy minden problémára megtalálja a megfelelő megoldást. Igazából a kozmetikus tevékenysége három nagy részre osztható: a kezelésre, a szakmai tanácsadásra és a termékek megfelelő eladására a kezelések után. Mert ez, hogyha nincs meg, akkor az ember elmegy, összevásárol mindent, ami utána lehet, hogy pont az én munkám ellenére dolgozik.
Tehát ez akkor ez a három terület megtalálható nálad.
Pontosan. Kozmetika a legkomplexebb szépségipari része igazából. Itt több mindent megtalálunk. Vagyis ez a legkomplexebb, a fodrászat, meg a manikűr, és van a kozmetika, ugyebár a kozmetika a legkomplexebb, és ez fedi a legtöbb szépségápolást, bőrápolást, ugyebár, mert sok mindent sorolhatunk idefel.
Igen, meg hát elég szembetűnő, ugye, ami igen. Az arcon van, az egy központi.
Az arcon is, meg a testen is, mert szőrtelenítéssel foglalkozunk, sminkeléssel és tetoválásokkal is, meg nagyon-nagyon komplex.
Számomra nemrég lett nyilvánvaló, hogy ti sminkeltek is, tehát nagyon sok mindent tudtam, csak úgy fokozatosan derült ki, hogy mi mindent csinálsz, Orsi.
Hát arckezeléseket csinálunk, akkor hidratálásokat, a hidratálások közül felsorolhatjuk, hogy csinálunk regeneráló kezelést, halványító kezelést és nyugtató. Ez mindig a vendég meg a bőr függvényében választjuk ki.
Gondolom, hogyha májfoltos vagy égési sérülések vannak a bőrön, akkor a halványító kezelés
igen.
Kell.
Igen, halványító kezelés mindig ősztől egész tavaszig csinálunk maximum, mert utána nem tudunk csinálni halványító kezelést, mivel jön a nap, és akkor még foltosabb lesz a bőr.
Ez milyen mozzanatokból tevődik össze? Miket szoktál a kliensnek az arcára kenni? Miért?
Én mondjuk az ilcsivel dolgozok, de viszont az ilcsis termékeket nekem nagyon sokat segítenek a performance gépek. Például amikor nagyon-nagyon foltos bőrről van szó, akkor az IPL kezelést csinálok, ami egy picit felületi, úgymond égéssel a bőrre, ami után lehámlik a bőr. Meg hogyha nem annyira foltos, akkor ilyen havonta egyszer hívom vissza a halványító kezelésre.
Tehát leszedi a igen. Felső bőrréteget.
Inkább egy kicsit megégeti. Például aha. Az IPL, de nem annyira, hogy például holnap vagy holnap után a vendég ne tudjon menni dolgozni, hanem egy kicsit olyan érdességet érez a bőrén, ami után majd szépen lehámlik. Valami, mikor kicsit az ember a napon sokat ül, akkor utána szépen lehámlik a bőr. De viszont a halványító kezeléseket, az többféle gyógynövényből vannak a pakolások. Nagyon-nagyon jó halványító kezelés az uborka, az oxigénes pakolást szoktuk tenni, oxigénpor van, ilyen pezsgős por az arckezelésekbe bekombinálni, akkor a citrom megint nagyon jó. Ezeket általában kezelés során, hidratálás során szoktam felhasználni.
Ugye, hogy kiveszem a szavaidból, tehát te szereted a növényi kivonatú, igen. A növényi alapú igen. Termékeket. Miért vagy híve ennek?
Az az igazság, hogy 16 éve majdnem az ilcsivel dolgozok, és mindig eléred, amit szeretnél. A gyógynövények régebben is nagyon jók voltak, és most is. Főleg, hogyha olyan bioültetvényekről beszélünk, hogy tényleg 100%-osan természetes minden. Vagyis semmi kimikál és semmi nincs benne. Pont a tavaly voltunk a gyárba, ott részesei lehettünk, 70 vagy 80 kiló rózsaszirmot szedtek le, és ott előttünk tették be az üvegekbe, ott fertőtlenítették előttünk, mosták, és tényleg minden természetes, úgy, mint hogyha bementünk volna ezelőtt 20-30 éve a nagyanyáink pincéjébe, és tele volt ilyen nagy befőttes üvegekkel, tele gyógynövényekkel.
Azért az üzletekben nagyon sok olyan termékkel találkozunk, amire rá van írva, hogy természetes.
Nagyon sok termék írja rajta, hogy természetes. Nagyon sok, én is láttam az üzletekben, de viszont 10%-a, hogyha természetes összetevőkből tevődik össze. Mi meg is tanultuk például a tanfolyamokon, mindenkit kérek, hogy arra is figyeljen oda, hogy mit ír rajta, meg van ez a BDIH, hogyha rajta van ez a BDIH tanúsítvány, az azt jelenti, hogy átment a teszten, és akkor természetes összetevőkből van, meg hogy állatokon nem végeznek kísérletet ezekkel a termékeken.
Nézzük meg konkrétabban, egy picit részleteiben lebontva, hogy milyen szolgáltatások vannak a kozmetikán belül, még milyen területeket fed le.
Igaz, mondtam az arckezelést, mondtam a hidratálást, van a szőrtelenítés, ott is több szőrtelenítés csinálunk a szalonunkban, a gyantázunk már évek óta, ez az egyszerhasználatos gyantával, akkor a kolléganőm csinálja a cukorpasztás szőrtelenítést, az elasztikus gyantázás, az is az is egyszerhasználatos igazából, csak a spatulával kenjük fel, meg van a végleges szőrtelenítés, az IPL, ez az intenzíve pulzáló fény, ami nagyon-nagyon jó.
E körül vannak hitek és tévhitek.
Ez az IPL, ez nem káros, sőt, regenerálja a bőrt is, mert ugyanezzel az IPL géppel én tudok arcregenerálást is csinálni, mert ez ilyen 70-80 fokon felmelegíti a bőrt, ami azt jelenti, hogy a kollagének többszörösödnek, és akkor a bőr regenerálódik is, de viszont a végleges szőrtelenítésnél még annyit hozzáfűznék, hogy igazából csak azoknak a legjobb és hatékony is, akinek nagyon-nagyon sötét a szőrzete, meg a gyökere igazából. A szőkéknek, meg a fehérhajúaknak sajnos ritkul, de viszont nem ugyanúgy, mint egy sötét hajónak, meg szőrőnek.
Hogyan látod, az emberek egyre gyakrabban választják az epilálást? Tehát régebbhez képest így megnőtt ennek a forgalma?
Persze, megnőtt sokat. Uh-huh. Szinte nekem a vendégeim, akik 15-16 éve hozzám járnak, sőt, még nagyon sokat hoztak is maguk után a szalomba vendégeket, de nőtt ahhoz képest, hogy régebb tényleg mennyien járt a kozmetikában, most szinte azért 70-80%-a jár.
Tehát lényegében akkor egyszer kell megszenvedni.
Igen, és utána már jó.
Említetted a területeken belül a sminkelés.
Igen.
És még a...
Sminkelés, akkor van műszempilla.
Műszempilla.
A szempilla hosszabbítás, akkor a szempilla dajer.
A tetoválás. Szempilla dajer, úristen, erről még nem hallottam. Beszéljünk, kezdjük a sminkeléssel. Alkalmi sminkek, gondolom, főként... Erre ezzel igen. Szoktak felkeresni.
Alkalmi megesküvő előtt, és mennyiszai sminkek, ez a három, ami divatbemutatókra is szoktam menni, de ritkában, mert nagyon későn szólnak, és már ha be vagyunk táblázva, akkor nagyon nehezen. Ezelőtt vagy két éve voltam a Kultúrpalotában sminkelni egy divatbemutató keretén belül, de nagyon, tényleg nagyon érdekes ruhákat mutattak be, és érdekes sminkeket is. Az is vállaltuk be, mert tényleg nagyon ilyen extrém sminkeket csináltunk, amit a szalomba nem nagyon csinálunk általában.
Megvan a sminknél, hogy most mi dominál inkább, milyen irányba hajlanak el a színek?
Igen, az idén nagyon-nagyon dominálni fog a koralszín. Uh-huh. Például a szájon, szemen, arcpirnél, koralt, minden. Ez is úgy van, ez a dominálás is, hogy az dominál, de igazából úgyis mi azt kell felhasználjuk, ami az embernek jól áll. Minden téren. Vagyis én ki kell az emberből maximálist hozzam. Mindig azt nézem, hogy előnybe legyen.
Gondolom azért még mindig tartja a trendet a természet közeliség, igen, a természetesség. Tehát valahol azt gondolom, hogy így, ahogy beszélgetek veled, igen, ezt is tudom elképzelni, hogy a 3D szempilláktól elkezdve a festéseken, a tetoválásokon át, tehát erre törekedtek a természetességre.
Igen. Van olyan vendég, aki például már szempillával jön a szalomba sminkeléskor. Igazából mikor ilyen 3, 4, 5, 6 szempillája van, sminkelésként nem nagyon szeretem, mivel hogy porra dolgozunk, nagyon-nagyon bemennek a szempillák közé, és nem tudom kitakarítani, és inkább akkor mindig mondom a mennyasszonyoknak is, hogy inkább az esküvő előtt inkább ne tegyen szempillát, sőt, akkor teszünk ilyen ragasztott szempillát, ami sokkal természetesebb, vagy hogyha ilyen nagyon-nagyon erőset akar, akkor erőset ragasztunk, de inkább smink után rakjuk fel azokat.
Én leragadtam a 3D-s szempilláknál. Van 4D-s, 5D-s, 6D-s?
Sok D van, sok D. 1D-től egész 6D.
Mi a különbség vagy?
Ez úgy van, hogy a D között igazából a szempillára, hogy hány szempillát tudunk felragasztani. Az azt jelenti, hogy ha 1D-t teszünk, ha 1 szempillára, 1-et teszünk, ha 2D-t, 2 szálat ragasztunk. Ez függ most, hogy maga nagyon sok vastagság is van a szempillák között. Van 0,01-től egész 0,25-ig. Volt például régebb, az volt a divat, hogy minél vastagabb legyen, műszempilla hatást érjünk el, akkor tettük a vastag szempillákat. De viszont az nem tartott olyan sokat, mert nem bírta meg a szempilla. És akkor 2-3 hét után kezdett leesni, meg igazából ez úgyse tart 4-5 hétnél tovább, mivel kell tölteni ugyanúgy, mint a körmöt is. Egyfolytában lenő, és akkor igazából csak akkor hullanak ki a szempilláink.
E körül is vannak hitek és tévhitek. Magával húzza a saját szempillánkat?
Nem húzza magával.
Mert hogy mindenki ezt gondolja. Igen. Én magam is.
Nem húzza, mert hogyha egy jó szakemberhez mennek az emberek, hogy rakja fel a szempillákat, akkor igazából, hogyha nincs megterhelve a szempilla, nagyon-nagyon könnyek a szempillák, nagyon kevés ragasztóba dolgozunk, és egyáltalán nem is érződik, hogy, hogy rajta van egyáltalán.
Tehát akkor nekem is természetes érzésem lehet. Igen, nem pontosan. Nem olyan, mint a babáknak.
Nem. Az a vastagabb. Mikor vastagabb szálló szempillát teszünk, hogy valaki ilyen bemutatóra készül valami, akkor az érződik tényleg, hogy egy kicsit nehezebb. De viszont ezek a 0,01 milliméteresek olyan, mintha tiéd lenne. Sőt, sokan meg se különböztetik, mennek haza, senki nem veszi észre, csak ő tudja, hogy van. Mert van olyan személy, akinek tényleg nagyon kevés van. Van vendégünk, hogy például 80 éves, és teszünk szempillát neki, és nem tudja senki, hogy igazából van neki meghosszabbítva a sajátja, meg kicsikek.
Igen, milyen
sok szempilla? Van, de kicsike.
És a dajer? A szempilla dajer?
A szempilla dajer az a saját szempillán végezzük el. Az azt jelenti, hogy a saját szempilla fel van pöndörítve, hogy mindig felfele, igazából ívelve maradjon, főleg azoknak a személyeknek, akiknek nagyon előreáll a szempilla, meg nagyon sűrű is, és szép is a szempillája, és hogy ne kelljen rimelezze. Meg úgy van, hogy szempilla dajer után, vagy ez a laminálás most, ez az újabb kifejezése, ezt utána meg kell festeni feketére. Sok azon, mint hogyha kirakadva a baba, nagyon-nagyon szép, természetes, nem roncsolja a szempillákat, még igazából a szempilla gyökére nem teszünk, mindig 2-3 mm ki van hagyva, és ez is tart egy ilyen 6-8 hetet, amíg a saját szempilláink kicserélődnek.
Igen, eszembe jutott az a szerkezet, ami régebb.
Az viszont nagyon le lehet törni a szempillát, mert nagyon sokan az
megtöri.
Megtöri, mert nem jól használják. Rimelezés után használják általában otthon az emberek. Azt általában rimelezés előtt kell használni, és akkor nem töröd meg a szempilládat. De viszont a rimelezés után kicsit megkeményedik a szempilla, akkor viszont letörik, igen. És nagyon sokan így használják.
Most derült ki számomra, hogy ezt mi nagyon rosszul csináltuk régebb, főleg a nővéremmel.
Igen, mert mindenki általában rimelezés után jó rá klikkel.
Stay.
Kedves rádióhallgatók, a mai napon csupa szépségápolási tippeket, tanácsokat kaphatunk egy nagyon jó szakembertől, Nemes Orsolya kozmetikustól, aki területén belül nagyon sok mindennel foglalkozik. Bőrregenerálástól kezdve a sminkelésen és a több D-s szempillákon át egészen a sminktetoválásig, és mindezeket a legnagyobb hozzáértéssel és a legkorszerűbb gépezetekkel végzi. Maradjanak velünk, ismerjék meg Nemes Orsolya kozmetikust. Akkor még van a
tetoválás.
A tetoválás. Itt a milyen tetoválásokat?
Én végzek sminktetoválást is, de viszont 2-3 éve Amsterdamban tanultam az orvosi tetoválást, és ez azt jelenti, hogy a fejbőr, a hegek, például a nyúlszáj kijavítása, a bőrfoltok, van ilyen vitiligo, azt is a bőrszínére tetováljuk, és a melltetoválás operációk után. Nagyon sok nő sajnos betegség után nincs mellbimbó, és tetoválom a mellbimbót. Az arcbőrön általában a hegeket,
foltnak.
A foltnak, igen. Nagyon sok, biztos, hogy láttál te is. Van egy személy, hogy fehér foltos a bőre, vagy pedig sötét. És akkor vagy a sötétet világosítom ki, vagy pedig pont a ezért vagy 2-3 héttel valakinek csináltam a két pötty vitiligot. Nagyon szép lett. Tényleg zavartas, olyan helyen volt az arcán, hogy nem szerette. És akkor mondtam, hogy megpróbálhatjuk.
És akkor lényegében a saját arcbőrnek a színével tetoválod be.
Saját arcbőrével úgyis, hogyha most nem lesz pont 100%-on ugyanolyan, de legalább nem látszik az a nagy különbség.
Amit a gondolatunk előtt mondtál, hogy nagyon sokan nők átesnek a melműtéten.
Mostanában nagyon sok ilyen jellegű tetoválás például a szemöldöknél is, meg a szemnél is. Ugyanúgy, mert hogyha rákos megbetegedésnél szempillákat elveszítsük, a szemöldöket elveszítsük, és akkor még kémioterápiára járnak, addig elég kellemetlen, hogy semmi nincs, akkor már sokszor előtt a kezelés előtt az orvos, igazából az orvosra való megbeszélés alapján is, mert mindig konzultálunk, hogy, hogy jó lenne.
És akkor, ha sajnálatos módon egy betegséggel, vagy betegség után, vagy amikor ugye egészségesek vagyunk, és szépítkezni akarunk, vagy nem vagyunk megelégedve a saját szemöldökünkkel, vagy régen nagyon rosszul szedtük, és oda már nem nő, mert hogy gondolom, erre is nagyon sok ilyen példa van, akkor hogyan tudod megoldani, hogy ugyancsak minél természetesebb legyen?
Általában először megpróbáljuk megfesteni és kiszedni, hogy kinövelni, de vannak olyan esetek, hogy viszont nem nő vissza többet soha, vagy van olyan személy, akinek tényleg soha életében nem is volt úgy, mint nekem. Nekem is 14 éve sminktetoválásom van, de én nagyon-nagyon szeretem a természetest. Most igazából a tavaly és az idén vissza divatba úgymond a vastagabb szemöldök, a természetes orvos, sokan például csak fésülik a szemöldöküket, nem is szedik, vagy nagyon-nagyon minimálist szedünk ki belőle, de viszont vannak olyan személyek, hogy tényleg muszáj kitetoválni, mert egyszerűen nincs semmi.
És lényegében akkor szálakat tetoválsz?
Ez megint vendégtől függ. Például nagyon soknál szálakat tudok betetoválni, vagy valamikor kombinált technikát is használom. Az azt jelenti, hogy besatírozok alá, nagyon halvány színes, akkor utána rászállok, vagy csak satírozok. Ez függ, hogy milyen színű a vendégnek a szemöldöke is, meg mit is szeretne. Mert nagyon soknak én nagyon a természetes mellett vagyok, de viszont van a vendég, hogy tényleg a sötétet szeret, és akkor ott már kell kombináljunk.
És ez mennyi ideig tart?
Ez egy évtől 3 évig tarthat, de viszont van olyan vendég, hogy 8 évet is tart, de viszont van olyan is, hogy 1 évet tart. Ez megint nagyon bőrfüggő. Hogyha zsírosabb bőr, akkor nem tart olyan sokat. Ha nagyon sokat krémezi, sminkeli magát, akkor nem tart olyan sokat. Viszont ha nagyon szárazabb bőr, akkor többet tart. Ez megint függ például idős vendégeknél, vagy fiatal vendégeknél. Az idős vendégeknél ugyebár nem regenerálódik, ugye a bőr, a fiataloknál jobban regenerálódik. Meg nagyon sokat szoláriumoznak, napoznak, azzal mind a tetoválást kiszedjük igazából, mert lehemlik a bőr. Az is mondom mindig, hogy nyáron napozáskor egy faktoros krémet azért például, hogyha szájtetoválások is van, meg szemüldök is, akkor legalább egy nagyon-nagyon vékony réteget krémezzék.
Igen, a szájtetoválást is említetted, az mire jó?
Szájtetoválást ugyanúgy lehet javítani is, mert például nagyon soknak nem egyforma a száj. Akkor kontűrt is tetoválok, de viszont nagyon sokat, inkább full lipset csinálok, az azt jelenti, hogy teljes száj. Feltöltés? Nem, szájfeltöltés, de igazából festékkel. Uh-huh. Ugyanúgy, hogy a teljes szájat tetoválok ki, úgyis ez úgy van, hogy maga a kontúra kicsit sötétebb, és akkor a száj degradéba halványodik. Uh-huh. Ez nagyon jó, az az igazság, főleg olyan személyeknek, akik olyan helyen dolgoznak, vagy egyfajtában rohannak, hogy reggel felkes, ki vagy festve, szemüldököt, szemed, szád, mindenet, el van intéző. Jó, nagyon jó.
Ezt is Amsterdamban tanultad? Tehát, igen. Mindig folyamatosan azért képzed magad, jársz kurzusokra. Igen. Ez elengedhetetlen egyébként a ti szakmátokban? Vagy mármint mondjam úgy, hogy szerintem lassan már mindenhol elengedhetetlen a folyamatos önképzés.
Igen, folyamatosan kell képezed magad, mert mindig van mit tanulni. És én még olyan nem volt, hogy valahova menjek tanfolyamra, még hogyha gondoltuk, hogy most elmegyünk. Mindig valamit tanultunk, már csak attól is, hogy kollégákkal beszélünk, mindenki mást él meg, mindenkinek más tapasztalata van, minden pigmens, bőr, teljesen más mindenkinek. Uh-huh. Nagyon sokat kell tanulni, az az igazság. Hát igazából én a sminktetoválás 11 éve végzem. Nagyváradon tanultam még annak idején, de utána voltam Lánchídban, Magyarországon, Amsterdamban. Amsterdamban 4-5 éve, minden évben egyszer vagy kétszer kint voltunk tanfolyamon. Ezt vagy két éve versenyeztem a világbajnokságon is, a szemüldök tetoválásban. Például a világbajnokságon is nagyon sok mindent tanultunk, mert láttuk a kollégák, hogy dolgoznak. Inkább azért is mentünk, nem azért, hogy most feltétlenül nyerjünk, vagy valami. Igen. Inkább mondtuk, ilyen tapasztalatcsere volt, hogy lássuk, mert még soha nem volt olyan, akkor volt megrendezve az első.
Igen, mert hát gondolom ott azért a legjobbak. Igen. Összegyűlnek, igen. És akkor
hát a világról igen, mindenki ott volt, akkor nagyon ilyen több mint 100-an versenyeztünk.
Igen, meg ott kiderülnek, hogy miben van elmaradás, igen. Például a mi országunkban, akár a trendet, a divatot tekintve, ugye akár a technikai berendezéseket tekintve, igen. Erről is majd rá fogunk erre is térni, de akkor ne felejtsük el a szemhéjnak a tetoválását, hiszen az is azért megkönnyíti a nőknek az nagyon. Életét. Hogyha nem kell állandóan kihúzni.
Igen. Nem. Ott is többféle van. Van, mikor nagyon-nagyon természetes, mikor szempilla sűrűsítést csinálok. Akinek nagyon nincs szempillája, akkor sminktetoválással gyökér és a bőr között igazából a szálak között tetoválom, akkor ilyen nagyon-nagyon halvány, lágy satír, de viszont lehet most a Kleopátrai kihúzva mindenfélét tetoválni. Meg én nagyon-nagyon szeretem a színes tetoválásokat a szemem. Uh-huh. Nagyon sokat dolgozok színes kékkel, zölddel, lilával, mindig kombinálom feketével. Uh-huh. Főleg, hogy például egy kék szemnél egy kicsi fekete mellett teszek kicsi kéket, vagy egy kicsi zöldet, teljesen annyira kiemeli a szemet, hogy mindenki kérdezi, mit csináltam magadban, mert nem látszik, de viszont valami változás van.
Uh-huh. Beszéltünk már a bőrről, illetve az arckezelésekről, hogy különböző sérülések, illetve elváltozások kezelésére, hogy miket ajánlott. Mi ajánlott ilyen fiatalság megőrzésként, akár otthon, házi praktikákkal, hogyan tudjuk eltüntetni a felszíni ráncokat, hiszen a mély ráncokat már egy picit problémásabb, ugye a nők problémája, de szerintem a férfiaké is a narancsbőr. Miket tudsz ajánlani, illetve a kezeléseket hány éves kortól ajánlott elkezdeni?
Itt megint visszatérnék a nagyon egészséges életmódra. Ez a bőrt nagyon sok minden, igazából a bőrnek a kinézete az attól függ, hogy az ember mit áldoz magára. Ez azt jelenti, hogy ne fogyasszon alkoholt, sportoljon, nagyon sok vizet igyon, mindennapi bőrhigiénia, mert sajnos ez nagyon soknál nincs meg, például én elnézem a tiniknél, hogy nem mossák le reggel az arcukat, este nem mossák le az arcukat, nem isznak vizet, ilyen kolát, mindenféle chipseket, hülyeségeket esznek egész nap, és ami az az igazság, hogy kiüt. De viszont egy ilyen diétával meg lehet sok mindent oldani. Nagyon sokan gyógyszereket használnak, és akkor az az igazság, és látszik a bőrön. Meg azt vettem észre most, egy olyan egy-két évvel, amióta mindenki telefonás pöttyögtet, hogy az arc azon az oldalán van befertőzve, amelyik oldalán a telefonját tartja, még igazából mindenhova letesszük, koszos lesz, biztos, hogy befertőzi az arcát, mert még oda-oda nyúlkálnak, meg a víz, az nagyon sokat számít. Még hogyha nem is eszik normálisan, hogyha iszik megfelelő vizet, az azért szépen a szervezetet kitisztítja. Na, általában azok a személyek ráncosodnak, akiknek nagyon visszhiányos a bőrük. Ez ugyanúgy, hogyha nem iszik vizet, az látszik, és hiába is krémezi annyit, hogyha te nem viszed be, akkor nincs, ami szép legyen. Uh-huh. Ez nagyon fontos. Mondjuk az igazság, én is tényleg kicsi tínédzser korom óta tényleg soha nem fekszek úgy, hogy az arcomat este nem mossam le, meg ne krémezzem be. Nagyon sokat számít az otthoni ápolás is. Mert hiába jön az ember el egy hónap ecc a kozmetikából, hogy ő a hónapig otthon semmit nem csinál. Vagyis úgy nem lehet szépen tartani a bőrt. Kompromisszumos, hogy én is adok valamit, de te is kell valamit adjál.
Igen, így van. És gondolom a narancsbőrnek a kialakulása is szintén
a víz, életmód igen, függő. Igen, is pontosan. Víz. Az is a víz és a sportolás. Uh-huh. Hogyha sok vizet iszik az ember és sportol, biztos, hogy a narancsbőr is nagyon minimális. Hát igazából az a lényeg a bőrnek, hogy hidratálva legyen. Most nem feltétlenül például, hogyha egy sima hidratáló arckrémet és az ember reggel is és este is felkel magára, akkor hosszú távon érnek. Uh-huh. Én például nem sokáig nem használtam szemránckrémet, csak hidratáló krémet. De azt a hidratáló krémet használtam reggel is és este is, és látszik hosszú távon, de ez mindennapi szinten meg legyen csinálva. Uh-huh. Nem úgy, hogy ma teszek, két hétig nem, sokan megveszik a krémet, és utána mondják, hogy két nap múlva, hogy ó, hát én nem is használtam. Mert sok ilyen van.
Kedves hallgatóink, Nemes Orsoly a kozmetikussal beszélgetünk. Szerintem még egy órát el tudnánk beszélgetni, mert hogy hatalmas a téma. Térjünk vissza egy kicsit a kezelésekhez. Már említettük a halványító kezeléseket. Még milyen mozzanatokból tevődik össze?
Például, amikor bejön a vendég, mindig a bőrt letisztítjuk, akkor utána tonizáljuk a megfelelő tonikkal a bőrtípusához. Akkor utána vagy arcrezét szoktam csinálni, vagy pedig egy géppel való, vagy gőzölés, vagy ilyen vízzel való peelinget. Mert nagyon-nagyon szeretem, hogy igazából felpújítja kicsit a bőrt, utána könnyebben tudok tisztítani. Akkor ezt követően jön mindig a tisztítás vagy a nyomkodás, úgymond. Utána a fertőtlenítés. A fertőtlenítés után ez most, hogyha problémás bőr, akkor nyugtató hatású ilyen gélekkel dolgozok, hogyha pedig hidratálás csinálok, akkor inkább hidratálok, ránctalanítok, de általában akkor nem tisztítok nagyon. Uh-huh. Utána pedig maszk jön, ami csak ugyan nyugtató hatású, főleg egy arckezelésnél, tisztítást egy tinénél, vagy akár egy felnőttnél is, hogyha aknés a bőr. A problémás bőrt viszont maszk után nem masszírozzuk, nehogy befertőzzük megint. Uh-huh. Amit ezt észrevettem, elég sokan sajnos masszíroznak, az, hogy a vendégnek jó legyen, de viszont nem szabad masszírozni, csak sőt átkrémezni nagyon óvatosan a bőrnek megfelelő krémmel. Masszírozást én csak akkor szoktam végezni, hogyha hidratálásra jönnek. Az azt jelenti regeneráló, a fiatalításra, vagy halványításra, de általában csak a hidratálásoknál masszírozunk.
Milyen trendek vannak a kozmetikai piacon? Tehát lépést kell-e tartani, vagy lépés előnyben kell-e lenni, a külföldi mintákat, példákat átvenni, akár termékekben, akár gépezetben? Erről mit tudsz mesélni?
Mindig előre kell gondolkodjunk, vagyis az igazság, hogy nekem szerencsém is van, hogy a gépeimet, ahonnan szoktam vásárolni, családi rokonság, vagyis családi barátok, rokonok, és minden újdonságot én szinte 4-5 évvel előre már tudok. Uh-huh. Amilyen gép most például az idén vagy a tavaly, az ilyen oxigénterápia bejött hozzánk divatba, nekem az már 5 vagy 5-6 éve volt a gépem, uh-huh. amit tényleg nagyon-nagyon kihasználtunk, mert nagyon-nagyon szép lett a bőr, nagyon jól hidratálunk vele, meg ránctalanítunk. Most, hogyha minden jól megy jövő hónapban, csak úgy két teljesen új gépet fogok megvásárolni, a HIFU-t, ami a legkomolyabb ránctalanító gép, és a lézert, amivel hegeket meg tetoválást fogok kiszedni.
És akkor azt mondod, hogy e két gépnek a tekintetében is sikerül lépés előnyben lenned?
Igen, ilyen még nincs itt nálunk.
Kurzusokat is tartasz.
Igen, igen, szoktam.
Ez hogyan tartani. Szokott történni? Hány személyt foglalkoztatsz? Kik jelentkezhetnek hozzád? Akik elmennének hozzád? Kell már valamilyen tapasztalattal rendelkezzenek?
Igazából én ilyen továbbképző tanfolyamokat szoktam tartani, és csak kozmetikusoknak. Volt egy-egy eset, hogy ilyen smink tanfolyamot tartottam saját szemére, úgy értve, hogy ilyen önsminkelő tanfolyamot, hogy megtanítottam az adott szemét a saját magát sminkelni.
De ez is nagyon jó.
Igen. Volt is érdeklődés általában, hogy még sokan így rám kérdeznek, sokan te tartasz, akkor mondom, hogy hát igen, és akkor így jönnének, és akkor mindig kérdik, hát de hányan kell összegyűjünk, és mondom, hogy senki nem kell összegyűjön, még igazából ez csak rólad, meg rólam szól, hogy én tanítalak téged, és te sminkeled magad. Általában felét szoktam én sminkelni, és akkor felét hagyom ő, vagy pedig volt olyan, hogy én sminkeltem őt, és akkor utána pedig ugyanazt megcsinálta rajtam.
Itt az árnyékolásokon van, gondolom,
igen.
A hangsúly.
Az árnyékolásokon, akkor a színelméleten nagyon sok hangsúlyt fektettek arra is, mert igazából, hogy mi talán mivel, akkor mivel korrigálunk mit ki, ugyanúgy, mint a tetoválásoknál is. Uh-huh. Ott is a színelmélet nagyon-nagyon fontos, hogy milyen színt használjak, hogy pirosodjon, vagy hogy ne zöldüljön, vagy ne kéküljön.
Nagyon sokrétű, Orsi, a tudásod. Én csak csodálkozom, hogy milyen sok, ezen belül milyen sok területen,
sok van, igen.
Megállod a helyed, és milyen profizmussal. Na, de nem kell zavarba jönni, hogy megdicsérlek. Nézzük tovább akkor. Igen, mondtad a sminkeléseket.
Igen, akkor szoktam tartani szempilla hosszabbító tanfolyamot. Igazából én már szempillázni nem szempillázok, csak tanfolyamot tartok. A kolléganőm végzi a szalomba ezeket. Akkor a szempilladaért szoktam tanítani, azt is igazából én már vagy 10 éve a szempilla hosszabbítás is, és a szempilladaért is én már 10 éve tanultam Magyarországon, amikor hazajöttem. Igazából csak ilyen barátoknak, meg ilyen nagyon-nagyon közeli vendégeknek csináltam, mert egyszerűen nem kérték az emberek. Most ilyen 1-2 éve nagy boom lett, hogy mindenkinek szempilla, most egy ilyen év alatt most jön a szempilla dajer, és mondom is, hogy na nézd meg, hogy ez 10 éve, amikor mondtam, mindenki nézett, hogy mit akarok. És akkor még oktatok sminktetoválást. Igazából tavaly international trainer lettem, és akkor azon belül maximum 2-3 szemét szoktam, de ilyen 2 személyes szeretek dolgozni, hogy 2 ágyon, mert hogyha már többen vannak, akkor nem lehet annyira figyelni, meg nem tudok velük együtt dolgozni, meg mikor például szemet is tetoválunk, mert száját azért ott kell lenni végig.
Mert igen, mert hogy alanyokról
igen,
van szó,
igen. Uh-huh. Mondjuk előtte úgyis 1-2 napot műbőrön dolgozunk, és utána csak személyeken. De viszont nincs, hogy tévedjenek, mert sokan mondják, jaj, jöjjek modellnek, nyugodtan jöjjetsz modellnek, mert végül én ott vagyok. Hál' az Istennek, hogy soha nem szoktak így hibázni, hogy valakit rosszul süljön-e. Persze, mert igazából, hogyha megvan az alap, hogyha szépen ki van rajzolva, akkor nincs, amit tévedni.
Végezetül nagyon sok mindent érintettünk, de hát kimondottan rólad nem beszéltünk, természetesen a tapasztalataid mind ebben a csomagban vannak. Mikor kezdted a szakmádat? Miért? Mi vonz ebben?
Mindig is nagyon szerettem a szépségipart. Igazából a kozmetikát az is szeretem nagyon, hogy nem egy lekötőt, nem csak egy dolgot kell csinálni, mert én például egy dolgot ugyanaz minden nap nem tudnám csinálni, ha nem lenne változatos. Pont ezért jó, hogy egyik óra becsinálom, másik óra becsinálom. 2001-ben kezdtem el az iskolát, 2 évet jártam a kozmetika iskolába. Egy fél év után már az iskola kezdés után igazából neki fogtam már otthon dolgozni. Igazából, amíg elvégeztem az iskolát, már annyi vendégem volt otthon, hogy mondtam, és hogy akkor most már kell nézzek egy szalont, hogy menjek dolgozni. És szerencsém volt, az egyik barátnőmnek pont volt szalon, megnyitva ilyen szolárium, meg szaunája volt, csak akkor ott kezdtem.
Tehát fontos az is, hogy mekkora kézügyessége van az embernek, vagy kell ehhez is egy ráértés, ugye, hogy
igen,
hirtelen ilyen sok tömeget mozgasson meg magának.
Igen, kézügyesség mindenképp kell, meg kreativitás is.
És türelem.
Türelem is, kreativitás is, és pozitívan kell hozzáállni mindenhez. Olyan nincs, hogy nem lehet. Mindent lehet, csak akarni kell.
Igen, meg gondolom a folyamatos önképzés, tehát ez elengedhetetlen.
Igen, igen. Mondjuk én annyi is vagyok, hogy tényleg szeretek mindig menni, és tanulni, és már sokszor csak az is, hogy legalább egy kicsit kikapcsolódik is az ember, de viszont tényleg tanfolyamokon mindig tanulunk.
Uh-huh. Ugye nem ejtettünk szót a férfiakról, a férfiakról, de akkor kérlek foglald bele a befejező gondolatodba, hogy miért is fontos egy nőnek és ugyanúgy férfinak is időközönként ellátogasson egy kozmetikába, vagy akár rendszerességgel. Miért fontos igenis kikérni egy profinak a tanácsát?
Hát a nőnek is, a férfinak is igazából, hogyha ellátogat a kozmetikába, a bőrápolást, már csak az is, hogy érdemes, hogy hidratálja a bőrét, akkor a megfelelő krémeket tudom ajánlani, meg az otthoni ápolást is általában meg szoktuk beszélni, ami hosszú távon tényleg nagyon sokat számít.
Tehát férfiak is járnak
férfi hozzád? Vendégeink is vannak, uh-huh. Igen. Sokszor szemöldökszedésre is jönnek, arckezelésre is, szőrtelenítésre is.
Tehát, hogy ez már azért nem fura, hogyha nem. Egy férfi elmegy kozmetikába.
Ez nekem mindig is volt férfi vendégem. Meg így uh-huh. a barátoknak a férjeik jönnek arckezelésre, uh-huh. meg a férjem is. Uh-huh. Sokszor már a gyerekeim is kérdik, nagyom, aztán mikor jöttek én is hozzád? Jönnek egy órát, két órát, ki vannak kapcsolva a kozmetikába.
Jó, kellemes környezet, kellemes igen, társaság.
Igen, reméljük.
Köszönöm nagyon szépen, Orsi, hogy itt voltál, és ilyen szuper információkat osztottál meg velünk, meg egy kicsit a jövőbe is betekintést engedtél.
Nagyon szépen köszönöm, és hogy meghívtál, Iza.